Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Vallási Erők Globális Egysége és Szövetsége a Világi Hatalommal. Ez a mostani tanulmányunknak, a mostani előadásunknak a címe, és ugye itt már alaposan benne vagyunk, ugye Jelenések könyve sűrűjében. Nem tudom, hogy emlékszünk-e arra, hogy miről is volt szó az elmúlt alkalommal. Föl tudnánk ezt eleveníteni, hogy mi volt az elmúlt alkalom témája, akik ugye itt voltak, ők előnyben vannak. A hét csapás, ugye? A hét csapás Jelenések könyve 16. fejezetében. Igen, és ez a Jelenések könyve 16. fejezete azért érdekes, mert ugye szoros egységben van a 17-kel, meg a 18-kal, meg az azt követőkkel. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugyanarról a témáról beszélünk, de ugyanarról a témáról úgy szól a Szentírás, hogy egy dolgot kinagyít. Na most ez Jelenések könyvének a megszokott rendje, és azt lehet mondani, hogy a megszokott szerkesztési módja, a 16. fejezetben úgy tűnik, hogy a végéig kifuttatja az eseményeket. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye a hét csapás után, hát ugye már a legvégső események vannak hátra, Krisztus második eljövetele, és aztán a millennium, az ezer éves ítélet. De a 17. fejezet visszatekint, de a hét csapás fényében tekint vissza, hogy itt mit is mondhatunk arról, hogy ezek a csapások miért leginkább Babilont érik. És egyáltalán hogyan tudjuk azonosítani ezt a Babilont? Mi ez a Babilon? Mit kezdhetünk ezzel a jelképpel? Jelenések 17. fejezete ezt nagyítja ki, és hogy mennyire alátámasztja ezt a Szentírás, nézzük csak meg itt a 17. fejezet első versét. Tehát ez az első vers, amit felolvasunk itt előzőleg, illetve előjáróban. Ezt olvashatjuk itt a Bibliánkban. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki sok vizen ül. Ebből következik tehát, hogy ugye, amit itt látunk, erre az időszakra irányítja rá a figyelmünket. Tehát Babilont meg kell büntetni. De miért kell Babilont megbüntetni? Mert ugye, hogy Babilont hogyan bünteti meg ezt a hatalmas szövetséget vagy egységet, hogyan bünteti meg az Isten, erről a 16. fejezet beszélt, részletesen szólt. A 17. fejezet rámutat a miértre. Mert ugye bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges ez a büntetés. Hát nem lehetne valahogy máshogy kezelni ezt a dolgot? Hát nem valami olyan dolgot tett Babilon, amit azért valamilyen módon helyre lehet állítani. De hát ne felejtsük el, itt a végidején járunk. Tehát Jelenések könyve 16.-17. fejezeténél a végidején járunk, és a végidején nagyon-nagyon kiéleződnek bizonyos kérdések. Ezért nagyon fontos tehát, hogy ezt a 17. fejezetet jól értsük, és ezért is lényeges az, amit itt olvastunk az első versben, jöjj és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását. A nagy paráznának kárhoztatását, aki sok vízen ül. Mire következtethetünk ebből? Ha sok vízen ül, ez azt jelenti, hogy sok embert hitetett el. Honnan tudjuk ezt? Ugye a 15. versből. Rögtön nézzük is meg a 17. fejezet 15. versét. Elképzelhető, hogy volt már erről szó, de ha nem, akkor most ezt rögzítjük. Akkor, amikor a vizek jelképe jön elő Jelenések könyvében, akkor mit is értsünk ezen? 15. vers tehát ezt mondja, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag félreérthetetlen a beazonosítás. Nem lehet azt mondani, hogy ugye bizonytalankodunk abban, hogy most akkor mi az, hogy víz, meg vizek jelképe. Nem. Vizeken ül, sok vízen ül, ez azt jelenti, hogy sok nép fölött uralkodik, sok népet elhitet, mert ugye parázna is. És ez a fajta hitetés az, ami aztán a büntetéséhez vezet. Tehát azt is lehet mondani, hogy a 16. és a 17. fejezet elválaszthatatlan egymástól. Tehát a kettőt nem lehet, nem érdemes elválasztani egymástól, és tulajdonképpen azt is mondhatjuk itt a második verset, ha hozzátesszük ehhez, tehát a 17. fejezet második versét, azt mondja, hogy akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Tehát azt mondja, paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Elképesztő kép, tehát ugye nem csak azt mondja, hogy sok népek fölött uralkodik ez a bizonyos fenevad, vagy ez a szövetség, ugye fenevadon ülő asszony, fogjuk majd rögtön látni a jelképeket, nem csak azt mondja, hogy sok népen uralkodik, hanem azt mondja, hogy az egész föld felett tulajdonképpen, és a föld királyai felett is. Tehát azok felett is, akik uralmon vannak. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy tulajdonképpen a társadalom minden szegmensét, minden ágát szinte kézben tartja ez az elképesztő szövetség, ez az elképesztő dolog, amit itt láthatunk, és ez a különleges szereplő. És ez vezet el bennünket ahhoz, hogy kíváncsiak legyünk arra, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Hogyan lehet elhitetni az embereket? Mivel lehet elhitetni az embereket a végidején? De ugye akkor, amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy itt azért a Szentírás vége felé járunk. El fog majd még hangozni ez a gondolat az előadás folyamán, miszerint az, hogy tulajdonképpen újat a 17. fejezet olyan értelemben már nem mond, hogy eszmeileg mindent megnéztünk már Jelenések könyvében. A 17. fejezet összegzi mindazokat a tanulságokat, amiről egyébként már volt szó. Ezért nagyon fontos tehát, hogy ezt jól értsük, akkor, amikor paráznaságról beszélünk, megrészegedésről beszélünk, akkor újat már nem fogunk mondani. Ez a megrészegedés, hogy ugye mitől van, Jelenések könyvében egyébként még majd előjön ez, a 18. fejezetben, jövő héten majd emlékezzünk erre, amikor erről lesz az előadás. Azt mondja például a 18. fejezet 3. verse, hogy az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép. Paráznasága erősen részegítő, tüzes borából ivott valamennyi nép. Így lehet egy picit értelmezett módon visszaadni ezt a fordítást. Tehát itt tényleg egy részegítő italról van szó. Megrészegíti a nemzeteket, megrészegíti az embereket, megrészegíti a vezetőket. És ugye azért nagyon fontos ez, mert nem csak a végidején történik ez, hanem mert hogyha azt mondjuk, hogy ez már csak összegzés, amit itt a 17. fejezetben olvashatunk, ebből az következik, hogy ez a fajta szövetség, ez már korábban is létezett. Tehát ez nem újdonság. Ez nem olyan dolog, ami a végidején keletkezik. Nem, hát ez ugyanúgy ott volt az első évezredben, ugyanúgy ott volt a második évezredben, ugyanúgy ott volt már korábban. Tehát megvan ennek a maga történelmi előzménye. No, ennyit tehát bevezetésül, és most nézzük meg a 3. verset, mert a 17. fejezet 3. verse az tulajdonképpen az egész fejezetnek az alapmotívuma. Mit is olvashatunk itt? Tehát 17. fejezet 3. verse. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes volt káromlás neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Ez tehát az a kép, amire azt lehet mondani, hogy a fejezet alapmotívuma. Tehát ez a leglényegibb dolog, hogyha ezt megérti az ember, ha ezen elgondolkodunk, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen itt a lényegét fogjuk meg ennek a fejezetnek: egy asszony, amelyik ül egy veres fenevadon, amely teljes volt a káromlás neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Továbbra is fenntartva tehát ezt a gondolatot, hogy újat nem mondunk, mert nem lehet itt már mondani különösebben újat olyan értelemben, hogy a Szentírásban ne került volna már elő valami itt a 17. fejezet kapcsán is. Akkor, amikor asszonnyal találkozunk, teljesen egyértelmű, hogy ez a jelkép az egyházra utal. Tiszta asszony ugye a tiszta egyházra, parázna asszony a hamis egyházra. Tehát itt félreérthetetlen a jelkép, mint ahogy a másik jelkép is félreérthetetlen, mert ugye azt mondja a 3. vers, hogy az asszony a veres fenevadon ül. Mi ennek az üzenete? Fenevad vagy vadállat? Akkor, amikor ez előkerül a Szentírásban jelképként, minden esetben a világi hatalmat értjük alatta. Tehát ez azt jelenti, hogy egyházi hatalom, világi hatalom, ennek van egy olyan szövetsége, ami megrészegíti a föld lakosait. És még egyszer mondom, ugye nem önkényes a magyarázat, mert igehelyek sokaságát lehet idézni ezzel kapcsolatban, félreérthetetlen a jelkép. Tehát nem lehet azt mondani, hogy így vagy esetleg úgy lehet értelmezni ezt a jelképet. Hát persze lehet ezerféleképpen értelmezni, de a Biblia alapján ugye azt mondhatjuk, hogy tényleg ez az a szövetség, amit itt láthatunk a 17. fejezet 3. versében, hogy a két jelkép akkor, amikor összekapcsolódik, fenevad és asszony, akkor ez erről szól, világi és egyházi hatalom szövetsége. Amit még megtudunk itt a fenevadról, vagyis a világi hatalomról, tehát nézzük csak a 3. versben, azt mondja, hogy amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Teljes volt káromlásnak neveivel. Na most a káromlás, ez is lefoglalt fogalom, de ez olyan fogalom, amit mindannyian értünk, tehát az utca embere is, hogy úgy mondjam, ez is érti, ő is érti, hogy mit is jelent ez pontosan, ez a káromlás, Istent káromolni. Ez azt jelenti, hogy az Istent szidalmazni, de nem pusztán szavakkal, hanem olyan módon, hogy az Isten helyébe képzeli magát, és fölemeli magát, mint egy az Isten szintjére, ez az Isten káromlás. Ami egyébként rengeteg hatalomnál előjött már a történelem folyamán. Erről fogunk majd még beszélni, ez egy nagyon fontos azonosítási pont lesz a későbbiekben. Aztán mit tudunk még meg erről a bizonyos fenevadon ülő asszonyról? Nézzük csak a negyedik verset. Azt mondja itt a negyedik vers, hogy öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznáságának tisztátalanságával. És még az ötödik verset is tegyük ehhez hozzá, és az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Azt olvassuk itt tehát, ugye itt a negyedik verse visszakanyarodva, hogy az asszonynak különleges öltözete volt, nem meglepő egyébként ez az öltözet, ha belegondolunk, mert gondoljunk bele, parázna asszony. Egy parázna asszony már az ókorban is mibe öltözött, tehát nem csak a középkorban, meg nem csak a modern korban, hanem már az ókorban is teljesen természetes volt, hogy bíborba és karlátba öltözik, megékesítetett arannyal, drágakővel és gyöngyökkel. Tehát minél inkább kicsinosítja magát, hogy vonzó legyen az embereknek, hogy bedőljenek annak a fajta hitetésnek, amit ő képvisel, de persze úgy, hogy ezt ne is vegyék észre lehetőség szerint az emberek. Bíborba és karlátba öltözik, tehát arannyal, drágakővel és gyöngyökkel van díszítve. Azért érdekes ez, mert ugye nem pusztán egy paráznáról, egy parázna leírásáról van itt szó, hanem akkor, amikor a paráznaság előkerül az Ószövetségben, és ugye gyakran találkozhatunk ezzel, akkor bizony azt olvashatjuk ott, hogy nem egy hatalommal kapcsolatban az ige ezt a kifejezést használja. Ott van például Jézabel királyné, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá Jézabelre, ugye Jelenések könyve második fejezetében kerül elő, rég volt ez, tehát ugye még nagyjából októberben beszéltünk erről, ugye a második fejezetről. Akkor, amikor Jézabel előkerül a második fejezetben, ott is teljes összhangban van az ószövetségi leírással, hogy tudniillik tényleg egy olyan hatalomról beszélünk, világi hatalomról tegyük gyorsan hozzá, tehát még egyszer világi hatalom, mert ugye fenevadról beszélünk, tehát itt ez világi hatalom. Olyasfajta világi hatalomról beszélünk, amelyik durván, gyalászkodó módon Isten káromlóval lépett föl. Jézabel volt Akháb királynak a felesége, annak az Akháb királynak a felesége, aki ugye az időszámításunk előtti 9. században élt. Az északi országrész történetének egyik nagyon fontos királyáról van szó, és hát jelképpé lett személy, azt lehet mondani. Jelképpé lett személy, különösen Jézabel és Jelenések könyve nem véletlenül hivatkozik rá vissza. Természetesen negatív összefüggésben. Nagyon hasonló, hogyha megnézi az ember az Ószövetségi leírást, megnézi az ember Jelenések könyve második fejezetét, nagyon hasonló ehhez a negyedik vershez, amit itt olvashattunk. De itt ne álljunk meg, mert ugye azt mondjuk, hogy északi országrész. Hát ott van a déli országrész. Ha elolvassa az ember mondjuk Jeremiás könyve negyedik fejezetét, ugrottunk egy nagyot itt az időben, ugye azt mondtuk, hogy Akháb és Jézabel az időszámításunk előtti 9. század. Jeremiás kora, ugye amikor ő írja a könyvét, ez már az időszámításunk előtti 7.-6. század. Tehát 2-300 évvel később ugyanezt a képet használja Jeremiás, Jeremiás könyve 4. fejezetében, ahol szintén így jellemzi a déli országrészt, Júda országát. Ugye ugyanúgy zsidó országrészről beszélünk északon és délen is, csak az északi országrész már elpusztult, a déli még áll, de ott is így keresi meg, ezzel a figyelmeztetéssel keresi meg Jeremiás a zsidó nép maradékát, akik még akkor államot alkottak, mert hát bizony mégiscsak azért gyalázatos dolgokat csinálnak. És igen, államiságról beszélünk, na de ez az államiság, ez tele van bálványimádással. És ezt a bálványimádást az Isten nem hagyhatja szó nélkül. A választott népnél sem hagyta szó nélkül. Egyébként itt érdemes megállni egy pillanatra, persze lehet azt mondani, és majd mindjárt azonosítjuk ezeket a jelképeket, azonosítjuk ezt a hatalmat, vagy ezeket a hatalmakat, hogy hát micsoda egy szörnyűséges dolog, és ugye az ige pontos jellemzést ad ezekről a hatalmakról. De soha nem szabad azt elfelejteni, hogy a választott népről is, hogyha szükséges volt, akkor nagyon erőteljes jellemzést adott. Nagyon erőteljes jellemzés olyan értelemben, hogyha akár a legszigorúbb üzenettel kellett őket megkeresni, akkor megkereste a legszigorúbb üzenettel. Jeremiás sorai is erről tanúskodnak. És az egész Ószövetség erről tanúskodik. Tehát nyugodtan lehet mondani, hogy nem bánt kesztyűs kézzel az Isten a saját népével. Nem hozta őket kivételezett helyzetbe olyan módon, hogyha valami rosszat követtek volna el, akkor mint egy félrenézett volna, és azt mondta volna, hogy hát spondját rá, nem kell ezzel annyira foglalkozni. Nem, nagyon-nagyon határozottan és egyértelműen kezelte a bűnt, és szeretettel közben. Tehát ez az a különleges kettősség és a különleges szépség, ami mindaz új szövetségben megvan. Nagyon fontos tehát, amit itt a negyedik versben látunk, mert azt látjuk, hogy ez a fajta paráznaság, ennek komoly hagyománya van, ugye a Bibliában is, tehát ugye ezt vehettük észre itt az Ó és az Új Szövetségben egyaránt, és van még egy jellegzetesség, amit itt érdemes megnézni a negyedik versben. Azt mondja tehát, hogy megékesítetett arannyal, drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Kezében egy aranypohár. Miért különleges ez? Azért különleges ez, mert ahogy mondtam, itt Jelenések könyve 17. fejezetében kevés új dologgal találkozunk. Babilont ugyanígy jellemzi az Isten. Milyen különleges azt a Babilont, amelyik ugye egyébként egy Isten káromló hatalom lett, de mikor? Nem a kezdetekkor. A kezdetekkor Babilon egy olyan hatalom volt Nabukodonozor királlyal az élen, ne felejtsük el, ugye a híres Nabukodonozor király, akivel találkozhatunk az Ószövetségben, aki megszólítható volt. Az Isten el tudta érni az ő szívét, lelkét, és ezért különleges egyébként az Ószövetség, meg ezért különleges Nabukodonozor király története. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a vázlat proféciák közül a legelsőt, pont ő kapja, Nabukodonozor. Hát nem döbbenetes, hogy nem egy proféta kapja az első vázlat proféciát, nem egy zsidó proféta, nem egy zsidó király, nem egy hívő zsidó ember, nem, egy pogány uralkodó. Egy pogány uralkodó kapja az első vázlat proféciát, Dániel könyve 2. fejezetében, aztán az egy más kérdés, hogy nem tud vele mit kezdeni. Azért nem tud vele mit kezdeni, mert nem is emlékszik arra, hogy mit álmodott. Ugye álmában kapja ezt a különleges kinyilatkoztatást. Az Isten embere szükséges hozzá, Dániel szükséges hozzá, hogy az álmát megjelenítse, és aztán Dániel megfejtse az álmot. De mégis, ha erre visszagondolunk, Jeremiás könyve 51. fejezetének 7. verse ugyanígy aranypohárként utal vissza Babilonra. Tehát Jeremiás könyve 51. fejezetének 7. verse. Azt mondja, Babilon aranypohár volt az Úrnak kezében. Azért, mert Nabukodonozor meg tudta szólítani. Második Nabukodurius úr, ugye a tudomány is ismeri ezt a hatalmas uralkodót, aki ténylegesen megdöntötte ugye a déli országrészt, tehát a zsidóknak a déli birodalmát. De mégiscsak azt látjuk, ha Dániel könyvét olvassa az ember, és ugye Dániel és Jelenések könyve rengeteg ponton összefügg egymással, hogy Nabukodonozor hol az Istennel járt, hol ez az Istennel való járása lazult. Aztán megint emelkedés következett, egy hullámhegy, aztán megint egy hullámvölgy, megint egy hullámhegy. Tehát egy ilyen különleges görbét írt le az ő élete. Én azt gondolom egyébként, hogy akik a hit útján járnak, vagy szeretnének járni, azok előtt egyáltalán nem ismeretlen ez a hullámzás. Tehát ezt a fajta hullámzást bizony tapasztalhatja az ember, hogyha az Istent akarja választani, hogy egy bizonyos ponton, minthogyha erősebb lenne az Isten iránti vágyódás, aztán mintha ez megfakulna, aztán megint erősödne, megint megfakulna. Különleges ez, de most nem tudunk belemenni ennek részleteibe. Nabukodonozor ugyanezt élte meg. Ugyanezt a fajta hullámzás. De ami szép ebben a hullámzásban, az az, hogy mégiscsak úgy zárul az életem, hogy az Istennel egységben van, hogy az Istennel megbékél, és aztán, amikor ő meghal, időszámításunk előtt 562-ben, világi történetírás is ugye ismeri ezt a dátumot, utána viszont a babiloni birodalom sajnos lejtmenetbe kapcsol, és aztán lelki színvonalát tekintve a birodalom nagyon-nagyon mélyre süllyed. És aztán el is pusztul 539-ben. És úgy pusztul el, mint ami Isten ítélet által pusztul el, Dániel könyve 5. fejezete tanúskodik erről, hogy kifejezetten egy Isten káromló, és ugye itt jövünk vissza Jelenések könyve 17. fejezetéhez, kifejezetten egy Isten káromló hatalom az, ami lett Babilonból, Nabukodonozor halála után természetesen tehát. És így hivatkozik vissza a Jelenések könyve Babilonra, tehát még egyszer kezében egy aranypohár volt, valaha aranypohár volt az Úr kezében Babilon is, és viszont itt azt mondja, hogy tele utálatosságukkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, mert Babilon sajnos egy nagyon-nagyon erőteljes lejtmenetet írt le Babilonnak a lelki története ilyen értelemben, és ezért használja fel ezt a jelképet következetesen a Szentírás és következetesen Jelenések könyve. Mit tudunk még meg erről a hatalomról? Ugye az 5. verset már idéztük, de idézzük föl még egyszer, és tegyük hozzá a 6. verset is. Tehát 17. fejezet 5. és 6. versét. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt. Mi a különlegessége még ennek a Babilonnak? Ennek a mostani hatalomnak, mert nyugodtan lehet azt mondani, hogy ugye miután a vég idejéről beszélünk, az egész történelmet átfogja ez a Jelenések könyve 17. fejezete. Azt mondja tehát, hogy a homlokára egy név volt írva, titok a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. A jelkép tehát most átvált, és ugye az egyházról beszél, azt mondja titok, átszövi tehát a titokzatosság, az a fajta titokzatosság, ami egyébként szinte kulcsfogalma ennek a hatalomnak. Ez a misztérium, görögül is így nevezik misztérium, nem tudom, hogy mennyire ismerős számunkra ez a kifejezés, számomra megdöbbentő volt, amikor én először találkoztam Jelenések könyve 17. fejezetével, mert én ezt a misztérium kifejezést rengetegszer hallottam. Ilyen formában is, hogy misztérium, meg ilyen formában is, hogy titok. Ez tulajdonképpen egy fordítás, egy nagyon egyszerű és nagyon jó fordítás. De nem csak ezt tudjuk meg, hogy titok, és majd mindjárt fogok rá utalni, hogy pontosan milyen környezetben hallottam ezt a kifejezést. A 6. vers is érdekes, azt mondja, hogy láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Tehát egy olyan hatalomról beszélünk, egy olyan egyházi hatalomról beszélünk most már, amelyik a részeg a szentek vérétől, tehát sok vér tapad a kezéhez. Ez azt jelenti, hogy sajnos sokak vérét ontotta ki. Döbbenetes dolog ez, mert ugye egyházi hatalomról beszélünk, ne felejtsük el, illetve a kettőnek az összeszövődéséről természetesen, tehát ugye egyházi és világi hatalom összeszövődése. Ez tehát az egyik. A másik pedig ez a titokzatosság. Rengetegszer hallottam gyerekkoromban azt a kifejezést, hogy íme hitünk szent titka. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős számunkra. Ugye, akik katolikus misén gyakran megfordultak, én gyakran megfordultam, tehát 10 éves koromban is, meg korábban is, rengetegszer voltam katolikus misén. Ugye emlékezhetünk rá, akik ott voltak, és ott voltak ezeken az alkalmakon, emlékeztetnek arra, hogy ugye minden misének a központja az Úr felmutatás. Az Úr felmutatás, és ebből következőleg az átváltoztatás, vagy transzubstanciáció, vagy eukarisztia, ez az, ami után a hívők ugye az áldozáshoz járulnak. És akkor, amikor a pap felmutatja az ostját, akkor ugye miután ez megtörtént, elmondta ott az igéket, elmondta ott ezzel kapcsolatban néhány dolgot, azt mondja, hogy íme hitünk szent titka. Ez miért érdekes, hogy ezt mondja, hogy íme hitünk szent titka? Mert ugye önmagában, ha protestáns kifejezést alkalmazunk, az úrvacsorában különösebb titokzatosság nincs, egy emlékező szertartás. Egy olyasfajta emlékezés, hogy megemlékezünk Jézus Krisztus kereszt haláláról és feltámadásáról is. Mert ugye a kettőről egységben érdemes beszélni. A katolikus egyház nem ezt mondja. A katolikus egyház azt mondja, hogy itt nem emlékezésről van szó, itt az áldozat megismétléséről van szó. Akkor, amikor a pap felmutatja az ostját, és elmondja a szavakat, az átváltoztató, megszentelő szavakat, akkor az ostya valósággal Krisztus testévé válik, és a bor valósággal Krisztus vérévé válik. Na most ez az, amivel egyébként sokan nem is tudnak mit kezdeni, és sokan küszködnek, csak érdekességképpen említem, hogy a nagy magyar költő Babits Mihály is nagyon küszködött ezzel, neki külön verse van az eukarisztiáról. Nem bírta földolgozni ezt a kérdést, hogy most akkor mit eszünk, mit fogyasztunk, az ostját fogyasztjuk el, vagy Krisztus testét fogyasztjuk, és akkor mi kannibálok vagyunk tulajdonképpen? Nagyon kemény dolgokat vett föl Babits, a 20. század első felének óriási költője, de én is nehezen tudtam mit kezdeni ezzel, hogy íme hitünk szent titka. Hát pontosan ezért mutatják föl, és pontosan ezért használják ezt a kifejezést, mert a katolikus egyházban ez egy középponti kifejezés. Titok. Ez titok. Ez misztérium. Van a liturgiának misztériuma, van az egyháznak misztériuma. A II. Vatikáni zsinat külön bekezdésben szólt erről, illetve külön dokumentumot bocsátott ki erről, az egyházról és az egyház misztériumáról. Az egyház következetesen használja a misztérium kifejezést, és mennyire döbbenetes itt a 17. fejezet 5. verse alapján, hát ugyanaz az azonosítás, amit már korábban is megtettünk, de ha valakinek esetleg még kétségei lennének, hogy hát azért nem biztos, hogy ugye itt Rómát vagy római katolikus egyházat kéne behozni ebbe a képbe, hát a 6. verset mire értsük? Tehát mire értsük, milyen másik hatalomra értsük, amikor azt mondja, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől. Tehát még egyszer, az asszony csak egyházi hatalom lehet. Nem világi, nem olyan, hogy most akkor ez is, meg az is, meg hogy inkább világi, nem. Egyházi hatalom, de az asszony részeg a szentek vérétől. Hát ki volt az a történelemben, melyik hatalom volt az a történelemben, akinek rengeteg vértapad a kezéhez. Ez nem más, mint a katolikus egyház. Nyilván nem egyedül tették, hanem az állammal összeszövetkezve, de az első és a második évezred története, és különösen a második évezredé, hát az bizony tele van öldökléssel. Ez egy félelmetes dolog. Egyháztörténészként én ugye ezzel foglalkozom, tanítom, és olyan döbbenetes ezt szemlélni, hogy hosszú évszázadokon keresztül tombolt az erőszak. Európában, meg aztán Európán kívül is. Hosszú évszázadokon keresztül. Aki ragaszkodott a meggyőződéséhez, aki következetes akart lenni mondjuk a Szentíráshoz, hát azt üldözték. Ez a kor, amiben mi élünk, a 21. század, ez már teljesen más, sokkal könnyebb ebből a szempontból. De azt lehet mondani, hogy alapvetően egy rossz ideológiára alapozott, azért rossz, mert hibás, tehát bibliai értelemben hibás ideológiára alapozott szervezet, olyasfajta dolgot vitt véghez, hát amiről a Szentírás beszél. Teljes egyértelműséggel beszél. De nem itt beszél először. Tehát mondom, ez már csak az egésznek a koronája, hogy itt mi Jelenések 17. fejezetében beazonosítjuk a római katolikus egyházat, már rég beazonosította a Szentírás. Maga Jézus Krisztus azonosítja be, ugye Máté evangéliumában. Egy olyan könyvet tartok egyébként a kezemben, Péter Ullmannak a könyvét, ami igen tanulságos, Róma tantételei a Biblia fényében, ez a címe. Ha valaki rövid, jó áttekintést szeretne Róma tantételeiről, a római katolikus egyház dogmáiról, azt lehet mondani, hogy a legfontosabb dogmákról, akkor a Péter Ullmann könyvet lehet neki ajánlani. Néhány példányt tudtam ebből hozni, 1000 forintba kerül mindössze, tehát igazán nem sok, de a Péter Ullmann könyv szépen alaposan biblikus érvekkel megy végig azokon a tanításokon, amelyek a leginkább megdöbbentőek a római katolikus egyház esetében. Nem sorolom ezt föl, egyre utaltam mindössze, ez a transzubstanciáció, tehát az átlényegítés vagy eukarisztia. Ez is egy döbbenetes dolog. Nem véletlen, hogy akkora felháborodást okozott ez a reformáció idején. Tehát nem véletlen, hogy Luther nagyon erőteljes szavakkal illette a római egyházat és magát a misét, aminek ugye a középpontja ez az Úr felmutatás. Ne felejtsük el, tehát íme hitünk szent titka. És ez a titok kifejezés, amit az egyház rendszeresen, alaposan használ, ez pontosan itt köszön vissza az 5. versben. Illetve aztán a 6. ugyanúgy olvashatjuk ennek a bizonyítékát. Aztán amit itt a 6. versben még láthattunk, az ugye az, a vers 2. felében nagy csodálkozással csodálkozott János apostol, amikor láttam őt. A 7. verset is tegyük hozzá, ezt mondta nékem az angyal, ugye ahogy itt olvassuk, miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. Ugye ez a csodálkozás, ezen is elgondolkodhatunk, mert valahol János apostol csodálkozása érthető, mert gondoljunk csak bele, itt alapvetően ugye az első században vagyunk. Az első század végén, tehát 95 környékén kapja meg János apostol ezt a hatalmas látomás sorozatot, Jelenések könyvét. És ő, aki az egyház történelmének a kezdetén él, ő egy ilyen dologkal kell, hogy szembesüljön, hogy ugye az asszonyi részeg a szentek vérétől. Hát ki az, aki a hívő egyházra támadna? És hívők vérének a sokaságát ontaná. Hát ki ez? Hát ugye szíven üti, érthető okokból János apostolt ez, de ugye az angyal nem véletlenül teszi föl neki a kérdést, mikor látja János csodálkozását, hogy miért csodálkozol. Hát ugyanúgy nekünk is szólhat ez a kérdés, ezen már nincs mit csodálkozni. Itt a Jelenések könyve 17. fejezetében már nincs mit csodálkozni ezen. Megdöbbentő természetesen az, amit itt olvashatunk. De mégis, ugye azt lehet mondani, hogy nagyon logikus, és abszolút összeáll a kép, hogyha eddig valakinek esetleg valamiféle bizonytalansága lett volna, mondjuk Dániel könyve alapján, vagy az evangéliumok, vagy az apostoli levelek, vagy az egész Biblia tanúság tétele alapján, hogy biztos, hogy Róma. Miért csodálkozol? Igen, biztos, hogy Róma. Tehát nem tudjuk másképpen beazonosítani, mert rengeteg azonosítási pont van. Még nincs vége az azonosításoknak egyébként, tehát még csak ezt követően láthatunk még további pontokat itt ilyen értelemben. Nézzük tehát most azt, hogy ki is ez a fenevad. Mert ugye itt alapvetően az asszonyról volt szó, persze úgy, hogy a világi hatalmat is behozta, a fenevadat is, de most a fenevadat is meg kell, hogy vizsgáljuk, mert a 7. versben előre bocsátja a leírás, előre bocsátja az angyal kijelentése, hogy megmutatom néked az asszony titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. Na nézzük tovább tehát, a 8. és a 9. verset idézem. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, e világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. És eddig a pontig olvasom, majd aztán folytatjuk tovább. Azt mondja tehát itt a 8. vers, hogy a fenevad, nagyon érdekes kifejezés használ, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. Azt látjuk tehát, hogy itt nem pusztán egy szövetségről beszél, ugye a 17. fejezet, mert ezt is lehetne mondani, és ugye ez is maga a cím, az előadásunknak a címe, vallási és politikai szövetség, vagy vallási erő globális egységei szövetsége a világi hatalommal. Igen ám, de milyen világi hatalomról van szó? Mert a világi hatalmat bontja ugye ez a leírás, majd fogjuk látni rögtön itt pont a 10. versben, ami talán a legizgalmasabb lesz, hogy hogyan is lehet ezeket azonosítani, de másfelől pedig összegző módon is szól erről, mert gondoljunk csak bele, egy olyan fenevadat lát János apostol, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És azt mondja, hogy ez a fenevad volt és nincs, és ugye a vers végén a fenevad, amely volt és nincs, noha van. Tehát olyan, mint valami történelmi búvópatak. Hol előbukkan, hol eltűnik. Hol előbukkan, hol eltűnik. Vannak ilyen patakok, ugye a természetből is ismerős ez. A történelemből is ismerős lehet, hogyha az ember összerakja a képet, és ugye végig gondoljuk ezt, akkor azt lehet mondani, hogy Sátán tulajdonképpen, és ugye itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember tényleg a Biblia talaján álljon, mert ugye hát sokaknak nem is mond sokat Sátánnak a létezése, pedig ugyanúgy létezik, és ugyanúgy hatalmas erőről, hatalmas ugye hatalomról van szó. Sátán ténykedését, hogyha végig gondolja az ember, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ő nem csak óriási hatalommal rendelkezik, az Isten egyébként nagyobb hatalommal rendelkezik, ez nagyon fontos, tehát ugye itt ne tévedjünk el. Nem csak óriási hatalommal rendelkezik, hanem rendkívül ravasz is, olyan tekintetben, hogy tudja váltogatni, hogy melyik arcát mutatja az emberek felé. Mert ugye nyilván embereket akar megnyerni a saját céljaira. Hát úgy nem tud embereket megnyerni, hogyha mondjuk nagyon taszító módon mutatkozik be. Hanem megnyerő módon kell bemutatkoznia. De hogyha mondjuk egy dolognak már úgy látja, hogy leáldozott a csillag, akkor hogy hoz valami másikat? Ha annak leáldozott a csillag, hoz valami harmadikat. Aztán egy negyediket. De lehet, hogy az elsőről az emberek már elfelejtkeztek, akkor menjünk csak vissza az elsőhöz, meg a másodikhoz, meg annak keverékéhez. Tehát rengetegféle módon tudja elhitetni az embereket. Rengetegféle módon tudja elhitetni a földlakosait. Na ezért mondhatjuk azt, hogy igen, ez a fajta búvópatak, ez a fenevad jellemzője. Tehát ez tulajdonképpen arra utal, hogy teljes egészében démonihletésű ez a hatalom. Ez ugye nem meglepő számunkra, tehát az egész leírásból látszik, meg ugye az egész fejezetnek ez a tanulsága, de mégiscsak ezt érdemes itt kimondani, és most jönnek a részletezések, most láthatjuk, hogy tulajdonképpen mivel is, hogyan is azonosíthatjuk például ezt a hét fejet. Mert ugye azt mondja itt az elme 9. versben, amelyben van a bölcsesség. A hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Tehát azt mondja a hét fő, a hét hegy, ne felejtsük el, fenevadról beszélünk, de közben az asszony jelképét felvillantja, azt mondja az asszony, ezen ül. Tehát nem lehet elvonatkoztatni ettől, hogy ugye egyrészt majd mindjárt fogjuk látni, hogy hogyan is áll a hét főnek a beazonosítása, de miért mondja ezt a hét hegy beazonosítást, hét hegy vagy hét domb? Hát azt lehet mondani, hogy ez teljesen félreérthetetlen, ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk, ez megint csak Róma. Róma, amely a hét dombra épült város. Ezt nem mi mondjuk, ezt ókori szerzők is mondják, meg hát nem kell ehhez ókori szerzőnek lenni, hát ez egy közmondásos volt akkoriban. Nincs még egy ilyen város, ami tényleg ennyire klasszikus módon hét dombra épült volna, mai napig is. Ugye így mutatják be Róma városát. Tehát ez megint csak egy plusz azonosítási pont, hogyha esetleg valaki még gondolkodna is, és kétségei lennének, hogy tényleg Rómáról van szó. De most nézzük a fenevadat, mert ne felejtsük el, most a fenevad, a világi hatalom áll a gondolkodásunk középpontjában. Azt mondja tehát a 10. verstől, király is hét van, az öte elesett, és az egyik van. A másik még el nem jött, és amikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. Aztán még a 11. verset is tegyük hozzá, a fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. Eddig olvasom tehát. Azt mondja tehát a 10. vers, hogy ezek szerint ugye világi hatalmakat kell keresnünk, olyan világi hatalmakat, amelyek káromlóan léptek föl, mert ne felejtsük el, ugye itt ér össze az egész fejezetnek tulajdonképpen a tanulsága, káromló módon léptek föl, üldözték az Isten népét, mert ugye rájuk is érvényes az, amit a korábbiakban olvastunk, és ugye a korábbiakban láthatunk. Király is hét van. Na most ezért nagyon fontos tehát, hogy Jelenések könyve 17. fejezeténél újra és újra rögzítsük azt, nem kell, hogy mondjam, új dolgokat felfedeznünk, olyan értelemben, hogy elkezdenénk találgatni, hogy na most akkor kit is lehet mondjuk a héttel, vagy mondjuk az öttel beazonosítani. És egyáltalán most milyen hatalmakat tudnánk említeni, mert persze lehet, hogy tudnánk különféle hatalmakat említeni, akik mondjuk az Isten nép ellen támadtak. De ne felejtsük el, Biblián belüli jelképről van szó. Ha már egyszer Biblián belüli jelkép, akkor könnyedén nyúlhatunk oda, hogy mondjuk a Dániel könyvét ugye figyelembe veszi az ember. Dániel könyve szó szerint, név szerint azonosítja azokat a hatalmakat, amelyek ugye ebben a híres első vázlat proféciában megjelennek. Ez a szoborlátomás. Na ezt kapta meg Nabukodonozor. Nem tudunk kitérni a részletekre, csak jelzem, Dániel könyve 2. fejezetében ott van a teljesen egyértelmű azonosítás az ókori Babilóniáról, mint az aranyfejről, ott van az ezüsttel jelképezett Médo-Perzsiáról, amelyik ugye megdönti a babiloni birodalmat, történelmi tényekről beszélünk, tehát az ókorban ez így történt, 539-ben történt ez a megdöntés. Aztán jön a nagy sándori Hellén birodalom, 330-as években, 331-ben dönti meg a perzsa birodalmat, ez a harmadik, ugye bronzzal jelképezi a Dániel könyve 2. fejezete, és aztán jön Róma. Tehát ugye Dániel könyvében azt láthatjuk, hogy ez a 4. a leírásban. Na most mit mondhatok tehát itt az öte elesett kifejezésről? Mert ne felejtsük el, hogy ez a múlt időben fogalmazza meg, király is hét van, az öte elesett. Ha végig gondolja az ember ezeknek a hatalmaknak a jellemzőit, azt lehet mondani, hogy igen, mindegyik káromolta az Istent, és mindegyik az Isten népe ellen támadt. Babiloniánál láthattuk, hogy hogyan. Médo-Perzsiánál is láthatjuk. Médo-Perzsiánál, és ugye ezért kell kapaszkodni idézőjelbe téve, ha valaki Jelenések könyvét olvassa, mert én csak egy villanásszerűen tudok utalni például Eszter könyvére. Eszter könyvében szó szerint olvashatunk egy olyan történetről, hogy a zsidó népet Írmagostól ki akarják ott írtani. Egy elképesztő dolog hátterén, ez egy nagyon különleges történet Eszter könyve, érdemes megnézni, hogyha valaki ezt esetleg nem ismeri részleteiben is átgondolni, hogy micsoda veszélynek volt ott kitéve a hívő nép. És ezt a perzsák csinálták, azok a perzsák, akik egyébként valaha az Isten kezében voltak, és az Isten eszközeként működtek. Ez egy különleges dolog egyébként, és a történelemnek egy gyönyörű, rendkívül szép és ünnepélyes pillanata, hogy mondjuk Círus király, vagy Kürosz király, akiről egyébként a Biblia név szerint jövendől, ez is különleges egyébként, tehát nagyon-nagyon ritka az Ószövetségben is, hogy név szerint jövendőjön valakiről a Szentírás. Círus királyt a mai napig is a vallásszabadság, a lelkiismeret és vallásszabadság atyának nevezik. Azt a Círuszt, aki tehát még egyszer mondom, a Bibliában is megjelenik. Jól indul tehát a birodalom. Ugyanolyan jól, mint a babiloni birodalom, de aztán utána megint csak jön egy lejtő. A perzsák esetében, és az Eszter könyvében leírt válság, az már a 470-es évek története, ott már egészen más lelki szinten van a birodalom. Nagy Sándorra ugyanezt tudjuk elmondani, a Nagy Sándori Hellén birodalomra, meg az utódállamaira, hogy igen, Nagy Sándor is jól indul. Egy érdekesség a történelemből, elképesztő mértékű az ő hódítása. Tényleg elképesztő mértékű. Az északi görög tartományokból kiindulva egészen az Indus folyóig terjed. És akkor, amikor Jeruzsálemnél megállítják, ugye mindenkit meghódoltat, mindent elpusztít, Jeruzsálemnél megállítják, a fennmaradt történet szerint ugye kiviszik elé Dániel könyvét, ez is egy döbbenetes dolog egyébként, Dániel könyvét, megmutatják neki, hogy Sándor rólad jövendőlt Dániel könyve. Nagy Sándor fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy rendben, akkor nem hódoltatom meg a várost olyan értelemben, hogy nem pusztítom el, és Jeruzsálemet kikerüli Nagy Sándor. A világi történetírók egyébként nem tudnak mit kezdeni ezzel a mozzanattal. Azt elismerik, hogy érdekes módon pusztítást nem vitt véghez Jeruzsálemben Nagy Sándor. Hogy miért? Hát széttárják a kezüket, hogy nem tudjuk. De tényleg különleges, hogy mindent elpusztít, mindent meghódoltat, mindent elfoglal, Jeruzsálemet nem. Tehát ott tesz egy kis kanyart. 330-as évek története ez is. Szóval a Nagy Sándori birodalom is nagyon jól indult, de aztán ugye dicsőíti magát, isteníti magát, a hadvezérei, az utódai még inkább, és azt lehet mondani, hogy ennek is egy lejtő a története, tehát a Nagy Sándori Hellén birodalomnak. A pogány Róma hasonló eset, csak a pogány Rómánál, ugye a negyedik királynál még kevesebb pozitívumot tudunk talán mondani, de milyen érdekes, ha az államformát tekintjük, ez is alapvetően köztársaságként indul, ez az állam, aztán jön ugye egy egészen más típusú hatalom, ez nem más, mint a császárság, és akkor, amikor a császárkultusz kezdetét veszi, akkor megint csak az istenítésbe csapát, megint csak egy istenkáromlásba csapát a római birodalomnak a története. Ez tehát azt lehet mondani, hogy alátámasztja, hogy tényleg ez a király is hét van, az öte elesett, hogy igen, erről lehet itt szó. Ki lehet az ötödik? Mert ugye a négy megvan. A négynél egyébként azt lehet mondani, hogy viszonylag könnyű dolgunk van, mert ugye a Dániel 2 alapján, meg a Dániel 7 alapján, ne felejtsük el, Dániel könyve 7. fejezete ugyanezt a modellt adja, mint a második fejezet. Könnyedén be lehet azonosítani, hogy igen, a négy hatalom az itt is, ott is ugyanaz, tehát értelemszerűen, ha már káromlásról van szó, ezek hasonlóak egymáshoz. Az ötödik, minden bizonnyal az a fajta ateizmus, amit a mélységből feljövő fenevadként emleget a próféta, és emleget Jelenések könyve. Emlékezzünk arra, hogy Jelenések könyve 11. fejezetében miről olvastunk. Csak utalni tudok rá, hogyha valaki esetleg ennek utána tud nézni, az az igazi. Jelenések könyve 11. fejezetében találkozhatunk azzal, hogy ez a különleges mélység, ez miről is szól, és az a fajta ateizmus, az újkori ateizmus megjelenése, az pontosan ehhez köthető ugye a 18. századhoz. A francia forradalmat mintegy kinagyítja a jelenések könyve 11. fejezete több szempontból, erre most nem tudunk kitérni. De könnyen elképzelhető, hogy ugye ez az ötödik király, akivel találkozhattunk. Azért érdekes ez, mert ugye bár rendkívül népszerű volt az ateizmus, még akár azt lehet mondani, hogy még ma is van egy bizonyos fajta népszerűsége, de mégis az ateizmusnak a diadal menete az viszonylag rövid ideig tartott. Tehát azt lehet mondani, hogy egy olyan 100-150 évig maximum. És aztán az emberiség kezd visszafordulni a vallásosság felé, kezd visszafordulni afelé, hogy valamiféle vallási fogódzóra mégiscsak szükség van. Itt lép be egyébként a képbe ez a bizonyos hamis vallásosság, mert az embereket nagyon nagy mértékben el lehet hitetni, hogyha nem a helyes úton járnak, ahogy az ige ezt jelzi. Ez lehet tehát az ötödik. Mi lehet a hatodik? A hatodik azért érdekes, mert ugye mit olvasunk róla? Azt mondja, király is hét van, az öte elesett, és az egyik van. Ennyit olvasunk a hatodikról. Az egyik van. Ez a hatodik. Ez a hatodik, ez minden bizonnyal a római pápaság, az a római pápaság, amelyiknek a fennállása az tulajdonképpen folytonos, tehát Krisztus, ugye miután meghal, megalapítja az egyházat. Római pápaságról ebben az időben még nem beszélhetünk, a második században sem, a harmadik században sem, de a negyedik századtól kezdve igen. Negyedik században ott volt a konstantini fordulat, nem tudunk rá részletesen kitérni, beszéltünk már róla alaposabban, ugye jelenések könyve második, harmadik fejezete áttekintésénél. A konstantini fordulatot követően jön létre a római katolikus egyház, és a római katolikus egyház kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel, de mégis azt lehet mondani, hogy egy állandó hatalmat jelent. Állandó olyan értelemben, hogy folyamatos ugye az uralma, hol erőteljesebb, hol pedig egy picit gyengébb, de minden esetre azt lehet mondani, hogy mindenféleképpen meghatározó a történelemben. És mit tudunk még meg a következőről, a hetedikről? A másik még el nem jött. Tehát király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és amikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. Ki maradt ki a felsorolásból? Mert ugye ne felejtsük el, összegzésről beszélünk. Itt már csak összegezzük jelenések könyve tanulságait. Igen. Itt jutunk el majd a lényegig, de ott majd a nyolcadik fejnél térünk vissza erre, egész pontosan a nyolcadik jellemzőnél, a fenevad, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, de ha a hetedikre visszagondolunk, akkor még ott van nekünk egy szereplőnk jelenések könyve 13. fejezetében. Ne felejtsük el. Így van, az Egyesült Államok. Az az Egyesült Államok, a földből feljövő fenevad, megint csak ugye utalni tudunk rá, mert ugye 13. fejezetnél részletesen megnéztük az ismérveit, hogy mit lehet tudni róla. Az az Egyesült Államok, amelyik a szabadság hazája, egyértelműen megint csak jól indul, a szabadság hazája, rengeteg pozitívumot tudunk mondani az Egyesült Államok történelmének kezdeteiről, de mégiscsak amilyen irányba az USA történelme megy, az egyáltalán nem jó irány, és a legvégén valami egészen elképesztő módon, de összeáll a római katolikus pápasággal, erről a 13. fejezet beszél. Tehát az a 13. fejezet, ami ugye végigviszi egymás mellett egyrészt a pápaság útját, másrészt pedig az Egyesült Államok történetét. Nyilván a lehető legfontosabb pontokra rámutatva csupán. Na és itt jutunk el az Antikrisztusig tulajdonképpen, addig az Antikrisztusig, ami ugye, hogyha megnézzük, folyamatosan új és új állarcban jelenik meg. És a legerőteljesebb megjelenése az egyrészt a pápaság, de másrészt bárhol megjelenhet, akár világi, akár egyházi hatalomban, ahol ezzel az igénnyel lépnek föl, hogy Krisztus helyébe állítják magukat. De ugye a legerőteljesebben, legegyértelműbben Róma szól erről, és Róma vállalja ezt a szerepet. De amit itt olvasunk a 11. versben, nézzük csak meg. Azt mondja, a fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való, és a veszedelemre megy. Megint csak ugyanezt láthatjuk, amit itt a nyolcadik versben olvashattunk, a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Tehát egy fenevadról beszélünk, azt mondja, a fenevad, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, tehát mindezt összegzi maga az ördög, tehát tulajdonképpen az, amelyik új és új arcát mutatja a történelemben az emberiségnek. De ez a döbbenetes, amire utaltam is, hogy ezek vonzó arcok. Ezek olyan megragadó, megnyerő arcok. Nagyon fontos tanulság egyébként itt Jelenések könyve kapcsán is, meg egyáltalán az egész Biblia kapcsán is, hogy az ördög ugye mesterien tudja keverni az igazságot és a hazugságot. Nem tisztán hazugsággal dolgozik. Hát mennyire könnyű dolga lenne az embereknek a tisztán hazugságot leleplezni. Hát ha valami velejéig hazug, hát arról csak észrevesszük már, hogy hazug, nem? Egyébként sokszor még ezt sem vesszük észre. Na de ha a hazugságba igazságot csempészünk, és itt mindegy a százalék arány, hogy most akkor 50% hazugság, 50% igazság, 95% igazság, 5% hazugság, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Hát hogyha az nem tisztán igazság, akkor azt miért kövessem? Akkor az mitől olyan, amire azt tudom mondani, hogy tényleg ez helyén való és igaz. Tehát ezért nagyon fontos, az Isten csiszolja az ember gondolkodását, hogy ember csak azt fogadd el, ami tökéletes, tiszta, Istentől jövő. A Biblia ilyen. És a Biblia pontosan rámutat arra, hogy ezt a fajta búvó patakot, ezt fel tudjuk ismerni a történelemben. Mert az, hogy túlhajszolt vallásosság, az, hogy fanatikus vallásosság, amelyik emberek millióit öli meg, hát ez mitől lenne jó? Hát egyáltalán nem jó. Na de az ateizmus, amely meg egy durva istentagadás, hát az mitől lenne jó? Az sem jó. Egyik végén az inga, másik végén az inga, csak éppen középen nem áll meg az az inga. Persze, mert Sátánnak az a célja, hogy hol egyik végletbe, hol másik végletbe hajszolja az emberiséget. És aztán ebből olyan kavalkád jön ki itt a 21. században, hogy az ember győzzön itt eligazodni, hogy most akkor tényleg mi az, ami tiszta hang ebben a hatalmas zűrzavarban. Erről még nem szóltunk egyébként, de ez is ugye talán már előkerült az áttekintés során a korábbiakban. Akkor, amikor a Babilon szóról beszélünk, ugye már 14. fejezetben is előjött, meg korábban is, meg később is, akkor, amikor a Babilon kifejezésről beszélünk, a héber kifejezés, akkor, amikor a héber gyökét, szógyökét keressük meg ennek a szónak, ennek a kifejezésnek, akkor ez a zűrzavarra utal. Zűrzavar. Erre mondják azt, hogy a babiloni zűrzavar jellemzi korunkat. Nagyon-nagyon igaz egyébként. Nagyon-nagyon igaz. Ezerféle felekezet, ezerféle vallás, ezerféle meggyőződés, ezerféle elgondolás, stb. Tehát sok-sok mindenről beszélhetünk, csak éppen az, ami tiszta, ami helyes, ami helyén való, ami igaz, ennek a leggyengébb a képviselete korunkban. Ezért lényeges tehát, hogy az ember ugye kezében tartsa a Bibliát, és ennek fényében állapítsa meg, hogy mi az igaz, és mi a hamis. De nézzük tovább. Mert ugye a 12. és a 13. versben még ott van az azonosítás, egyrészt tehát, hogy ugye a hét fejjel mit tudunk kezdeni, ezt elmondtuk itt a 10.-11. vers kapcsán, na de ott van a 10 szarv. A 12. versben így olvashatjuk ezt, és a 13. a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. A 10 szarv és a 10 király. Ez azért érdekes, mert ugye ez a fajta beazonosítás, 10 szarv és 10 király, ez megint csak nem itt kerül elő először. Dániel könyvében ugyanúgy megvan. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében a fenevaddal vagy vadállattal találkoztunk már. És ez a fajta 10-es szám, ez pontosan arra utal, és a nagy szoborlátomásban, a 2. fejezetben is, arra utal, hogy ugye a római birodalomnak 10 utódállama van. Ez a fajta római birodalom, amit ugye itt láthattunk, a római birodalom esetében az utódállamok ugye 476 után lépnek elő. 476-ban bukik meg a nyugat-római birodalom, és utána jönnek az utódállamok szinte mindegyikének az a célja, hogy a római birodalmat helyreállítsák. Erről is volt már külön előadás, az egész emberi történelem a birodalom bukása után. Az egész emberi történelem, különösen az európai történelem erről szól. Rómát helyreállítani. Mert mindenki tudja azt, és minden nagyra vágyó, nagyra törő politikus is tudja azt, hogy Róma egy elképesztő képződmény a történelemben. Hosszú évszázadokon keresztül ezt a hatalmat fenntartani. Csak Róma volt képes. És ezért minta. Ezért hajszolják ezt ugye a nagy hadvezérek, nagy politikusok, akiknek igazán nagyívű terveik vannak, mindig Rómához visszamenni. Alapvetően a pogány Rómához természetesen, tehát ugye a római birodalomhoz. Itt a királyok esetében is ugye láthatjuk, hogy ugyanúgy megvan a pogány római birodalom, ugyanúgy megvan a pápai Róma, tehát egymásnak az utódjai. Pápai Róma esetében egyébként nem szabad elfelejteni azt, hogy egyház is, meg állam is. Ezért lehet a hét fő közül az egyik. Egyház is és állam is. A Róma mindig játszik ezzel egyébként, mindig játszik ezzel. Az államiság rendkívül fontos az egyháznak. Pont azért, mert ezt a kettősséget mutatja be ez a hatalom. De ez egy másik kérdés. Szóval itt vannak ezek az utódállamok, itt van ez a tízes szám, és azt látjuk, hogy ugye, amit itt megjegyez még a Bibliánk, hogy 10 király, de olyanok, akik birodalmat nem kaptak, ez megint csak utalás, lehet, hogy ez lenne a szándékuk, de még nem kaptak birodalmat, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Sokat gondolkodtam ezen én is, hogy mit jelenthet ez a kifejezés, hogy mint királyok egy óráig a fenevaddal. Nyilván egy rövid időszakra utal, nem tudjuk pontosan, valószínűleg a prófétai napével alapján ez ugye valamelyest jelképes lehet ez az időtartam, de ami még érdekes itt, hogy mint királyok hatalmat kapnak, hogy ez mire utalhat pontosan. Mert ez a, mint királyok, ez értelemszerűen azt a gondolatot hozza elő, hogy minthogyha az egyeduralomról lenne szó. Bár ugye ott vannak a 10 szarvban, ott van ez a 10 hatalom. És a történelemben végbe ment egy ilyen váltás, mert ne felejtsük el, most már visszatekintünk a történelemre. Végbe ment egy ilyen váltás, hogy alapvetően nem az egyeduralkodókról szól a történelem, hanem az államformák változtak, és egyre népszerűbb lett a köztársasági államforma. Európában legalábbis, és egyébként nem véletlen, hogy Európáról beszélünk, mert a profécia súlypontja is alapvetően Európa. Tehát ezt ne felejtsük el, a megváltás történelmét Ázsia és Európa vonalában tudjuk követni. Az egész Biblia erről szól. Európában azt látjuk, hogy a híres francia forradalom után elképesztő mennyiségben választják az államok, a régi új államok azt az államformát, ami alapvetően ugye elmozdul a többségi választás felé. Ez a köztársaság, ez a köztársasági államforma. De a köztársasági államformából, és ezt a gondolatot egyébként Vankó Zsuzsa erősíti meg a Jézus Krisztus apokalipszisének 4. kötetében, tehát ugye megint csak utalok erre a fontos írásmagyarázatra, ezt ugye, ha megnézzük a 20.-21. században, azt látjuk, hogy mintha kezdene visszalendülni már megint, ugye ez a bizonyos inga, abba, hogy mégiscsak jobb, hogyha egy ember kormányoz egy országot, egy ember kormányoz egy birodalmat, mint királyok. Úgy tűnik tehát, hogy a tekintélyelvű hatalmaknak, a tekintélyi uralomnak, mintha újra szerepe lenne a végidején, és egyre fontosabb szerepe lenne a végidején. Mint hogyha az emberek nem is kérnének abból feltétlenül, hogy most akkor a többségi választással hatalomra került vezetők, ők vezessék az országot, inkább adjon az illető vezető biztonságot. Kulcskérdés egyébként, kulcskifejezés korunkban a biztonság, és még inkább az lesz, mert a világunk egyre veszélyesebb helyé válik. De ez azoknak a malmára hajtják a vizet, akik túlzottan is egy kézben akarják összpontosítani a hatalmat. Természetesen nyilván politikusokról beszélünk, állami vezetőkről beszélünk, hát mi a politikus célja, mint hogy a hatalmat megszerezze és megtartsa. Nyilván, kétségtelen. De mégis, hogyha ezt a Jelenések könyve 17. fejezetét átgondolja az ember, akkor azt lehet mondani, hogy bizony könnyen elképzelhető, hogy a köztársasági államformából mi át fogunk csúszni valami másba. És ugye nem egy országra, hanem alapvetően egy világtendenciára gondolok, és hogyha az ember végig gondolja ezt, akkor mindjárt el tudja helyezni ezeket a mozaikokat, hogy miért is van egyfajta változás, egyfajta forradalmi erejű változás a világunkban. Szép csendesen lassan megy ez a fajta változás, de mégis kézzel fogható. Amit tehát láthatunk, hogy bármennyire is szomorú, mert ugye a 13. vers is ott van, ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Mindig ide fut ki az egész. Mindig ide fut ki, hogy igen, mégiscsak az ördög áll a háttérben, és az ördög mozgatja ezeket a szálakat, és ugye hiába indul egy hatalom vagy egy elképzelés alapvetően jól, a vége mindig az, hogy az ördög fogja kezében, és ő mozgatja ezt a dolgot. 14. vers is fontos, és ugye néhány igevers van már csak hátra, ezeket még gyorsan áttekintjük. A 14. vers így fogalmaz, ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány legyőzi őket, itt pontosítva olvasom a fordítást, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak, választottak és hívek is. Ez egy gyönyörű vers, egyébként a 14. Borús lehet a hangulatunk, hogyha ugye az eddigi 13 verset átgondoljuk, hogy hát mennyi szomorúság, mennyi nyomor, mennyi félrevezetés van a történelmünkben. Soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy igen, bár ez igaz, bár sok okunk van a szomorúságra, de a bárány győzelme miatt meg okunk van az örömre. És ez nem akármilyen győzelem. Azt mondja, ezek a bárány ellen viaskodnak, megint csak nagyon röviden mond el valamit. Mi nagyítja ki ezt a képet? A 15. fejezet, meg a 16. az armageddoni csata. Az az armageddoni csata, amiről volt már szó, meg az a Gog és Magog háborúja, amiről lesz még szó. Tehát ez mint egy körülöleli ezt a 17. fejezetet. Csak villanásszerűen tudok rá utalni. Azt mondja tehát, a bárány ellen viaskodnak, vagy készülnek erre a hatalmas viaskodásra, és a bárány nem meggyőzi őket, tehát itt rossz a károlyi fordítás, legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való hivatalosak, választottak és hívek is. Tehát végső soron Jézus Krisztusnak azt lehet mondani, hogy nem tudnak ártani. Ez gyönyörű tanulság egyébként. A hét csapásnak is ez a tanulsága, hogy ha még mielőtt ugye megrettentenének bennünket ezek a csapások, meg megrettentene bennünket ez a sok nyomorúság és szörnyűség, ami van a történelmünkben, ez a tanulsága, hogy bár az ördögnek sok-sok minden szinte játékszer a kezében itt a földön, de Krisztus mégiscsak kézben tartja az eseményeket, és akkor, amikor a legszükségesebb, akkor közbeavatkozik. Ez egy hatalmas tanúság egyébként a történelemből, és hatalmas bátorítás egyébként mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban, és hisznek abban, hogy ő tényleg ugye uralkodóként el fog jönni a történelemben. Hatalmas bátorítás azért, mert nem érdemes nekünk elkámpicsorodnunk, nem érdemes nekünk elszomorodnunk azon, hogy mi minden van a világunkban. Egyfelől persze, hogy fáj, és egyfelől nagyon-nagyon érthető ez a fájdalom. De másfelől meg ott van Krisztus, aki ugye készül az uralkodásra, készül arra, hogy a hívőket magához szólítsa, és mindazokat, akik szeretnék követni az ő útját. A 15. versben hasonló gondolatokat olvasunk, a 18. versig most már fölolvasom, tehát a fejezet végéig, hogy mit találhatunk még itt a 17. fejezetben, tehát 15. versről. És mondta nékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azok szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. És az asszony, amelyet láttál, a ma nagy város, amelynek királysága van a föld királyain. Azt mondja tehát még itt az ige, hogy miután az armageddoni csata, hadd tegyük ezt idézőjelbe, jó? Tehát ezt a csatát, armageddoni csatát, de miután ez lezajlik, azután dühötten és iszonyú düvel, iszonyú haraggal a fenevad ellen fordulnak ezek a bizonyos királyok, meggyűlölik a paráznát, kifosztják, mezítelenné teszik, és ugye további dolgokat cselekszenek vele, mert azt mondja, hogy ugye így fogalmazza a 17. vers, mert az Isten adta azok szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. Az Isten sem tehetett mást. Nem tehetett mást ezekkel a hatalmakkal, ezekkel a királyságokkal, mert az emberek nem akarták követni azt a tiszta beszédet, azt a tiszta utat, amit az Isten fölkínált nekik. Nem tudott mit tenni, engedte azt, hogy igen, folyjanak akkor az események. Folyjanak az események, és aztán ezek ide futnak ki, amit itt olvashatunk. De ha valakinek még lenne esetleg kérdése a tekintetben, hogy most akkor mit is kezdhetünk ezzel az asszonnyal? Biztos, hogy Rómáról van szó? Ott van a 18. vers. Nem tudjuk már a kezeinkkel megszámolni, hogy hányadik beazonosítás ez. De ott van a 18. vers, tehát, hogy még egyszer egyértelmű legyen. Azt mondja, az asszony, amelyet láttál, ama nagyváros, amelynek királysága van a föld királyain. Tehát azt mondja, amelyet láttál, ama nagyváros, amelynek királysága van a föld királyain. Nem azt mondja, hogy amelynek királysága volt, nem azt mondja, hogy királysága lesz, amelynek királysága van a föld királyain. Tehát azt mondja, hogy a háttérben folyamatosan ott van Róma, és folyamatosan ő diktál az eszmeiséget tekintve, vagy szeretne diktálni, talán így lehet finomítani ezt a gondolatot, az eszmeiséget tekintve. Ez egy rendkívül fontos dolog. Rendkívül fontos dolog az, mert így félreérthetetlen a beazonosítás, félreérthetetlen az, hogyha ezt az ívet megnézi az ember a 4. századtól, ugye időszámításunk szerint a 4. századtól, egészen napjainkig. Hát Rómának óriási ívű tervei vannak. Ezeket az óriási ívű terveit, ezeket egyébként néha közzéteszi. Legutóbb több mint 10 éve történt ilyen közzététel, 16. Benedek enciklikája, a Caritas in Veritate, szeretet az igazságban, ami az ENSZ reformjáról beszélt. Ami arról beszélt, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetét hogy lehetne megreformálni, hogy lehetne olyan módon egy egységes irányítást létrehozni, és ugye ne felejtsük el, Jelenések könyve is beszél erről, csak más előjellel. Egy egységes irányítást létrehozni, amiben természetesen a Római Katolikus Egyháznak döntő szerepe lenne. De nem csak ez az egyetlen dokumentum, már dokumentumok sokaságát lehet idézni az egyház történelméből. Ezt az ívet ezek fémjelzik. Ha hatalomhoz jut Róma, akkor ezzel a hatalommal él is. Na de hát mi lett akkor, amikor igazán nagy hatalmat kapott? Üldözések sokasága, az inkvizíció, emberek millióinak a halála, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy vigyázzunk ezzel, vigyázzunk világi és vallási hatalom szövetségével. Azt lehet mondani, hogy bármilyen világi és bármilyen vallási szövetségről is legyen szó, tehát bármilyen vallás vagy bármilyen királyság vagy hatalom szövetségéről is legyen szó, mert a történelem ezt már tökéletesen megmutatta, hogy hova vezet az, hogyha az egyház és az állam összeszövetkezik egymással. Az állam pénzt ad az egyháznak, az egyház ideológiát ad az államnak. Mi lesz ebből? A más meggyőződéssel lévő küldözése. De ez nem csak történelmi tanulság, erről Jelenések könyve beszél. Tehát ez azt lehet mondani, hogy a legfontosabb tanulság a történelemből, és ez az, ami előttünk áll. De ami nem szabad, hogy elcsükesszen bennünket, az az, hogy Krisztus kézben tartja az eseményeket. Eddig tudtuk tehát áttekinteni, ez a 17. fejezet rövid tartalma, de a 18. fejezet még tovább bontja ezt a képet. Erről lesz szó a következő alkalommal. Babilon leomlásáról, és arról, hogy hogyan, miként világítja meg ennek a hatalomnak a hátterét, még inkább ugye a Szentírás, és miért szólít fel a Babilonból való kijövetelre. Mert ne felejtsük el, az emberiségnek szóló utolsó üzenet vagy felszólítás ennek része az, amit a 18. fejezetben olvashatunk. Így fog tehát majd folytatódni a következő alkalommal az előadás. Kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.